a dianetika problémái között, tehát most a kezünk ügyében van a foglyul ejtett terület. Tudjuk, hogy amikor az ember, mivel ezt nagyon, nagyon pontos laboratóriumi próbáknak lehet alávetni, hogy amikor egy embert anesztetikus szerek, sérülés, betegség, delírium által öntudatlan állapotba hoznak, hogy az ember mindent rögzít, ami körülötte folyik. Az embernek van egy analitikus elméje. Ezt nevezhetjük a tudatos elmének is. A tudatos elme elnevezésben az egyetlen probléma az, hogy éppen a tudatos elme az egyetlen olyan elme, amivel egyáltalán megtörténik az, hogy öntudatlan. Ezért jobb, ha analitikus elmének nevezzük, és ezzel egy kicsit közelebb kerülünk a néhai Korzybski grófhoz, akinek munkáját felhasználja a dianetika. De hát kiét nem. Tehát az analitikus elme kikapcsol. És az a valami, amit reaktív elmének hívunk, bár hívhatnánk öntudatlan elmének is, bár ez megint csak meglehetősen helytelen öntudatlan elmének nevezni, mert ez az egyetlen elme, ami mindig tudatos. A reaktív elme tehát ahhoz a valamihez hasonlítható, amibe hát Freud és a többiek belenéztek, és megpróbáltak túljutni a cenzoron. Mi nem találunk itt semmiféle cenzort, kizárólag ezeket a felvételeket találjuk. Na most, ha már egyszer tudunk ennek az elmének a létezéséről, és ismerjük a működési módját, mindenféle trükköket tudunk csinálni az emberi elmével. El tudjuk érni, hogy hatékonyabban működjön. Képesek vagyunk megerősíteni és megőrizni az egyén eredeti személyiségét, és ami még ennél is fontosabb, a reaktív elme tartalmaz egy olyan érzékletet, amelyet a tudatos elme, az analitikus elme nem tartalmaz. Ez az érzéklet pedig a fájdalom. Ez a lényegi különbség e között a két elme között. Ezek különálló elmék. Egymástól függetlenek a biokémiai reakcióik. Érdekes, hogy milyen gyorsan haladunk a dianetikában, és hogy ezek a dolgok milyen messzire kiterjednek. Sokkal messzebbre kiterjednek annál, ahol félbe kellett szakítanunk a dianetikát, ahol meg kellett szakítanom, hogy megírhassam a könyvet. Az a könyv például az 1950. január 1-jei dianetika, és most 1950. szeptemberre van. És ezekben a közbelső hónapokban annyi minden lett felfedezve, egységesítve és így tovább, hogy bár minden tény, amit a könyv bemutat, teljesen igaz és tökéletesen alkalmazható, és a terápia működik, mégis ezen már messze túlhaladtunk. A következő tény például nem volt ismeretes akkor, amikor a könyv íródott, hogy az egyik elme teljesen máshogy reagál biokémiailag, mint a másik. Más szóval, az analitikus elmét befolyásolhatjuk olyan vegyi anyagokkal, amelyek a reaktív elmét teljes erejében és működőképes állapotban hagyják. És befolyásolhatjuk a reaktív elmét az analitikus elmétől függetlenül, úgy, hogy az analitikus elme teljes erejében és működőképes állapotban marad. Ez két különböző elme. Különböző bioelektromos kémiai rendszerben működnek, bár mindkettő többé-kevésbé ugyanazt a funkciót látja el. Úgy látszik, ahogy az ember jött felfelé az evolúciós skálán, valaha kizárólag ettől a reaktív elmétől függött. De ahogy érzőbbé és racionálisabbá vált, kellett, hogy legyen egy megkülönböztetésre képes elméje. A reaktív elme nem tesz különbséget. A reaktív elme egy öntudatlan reakció. Továbbá nem tesz különbséget a tettei, illetve gondolatai között. Azt mondja, hogy minden egyenlő minden mással. Nem lát lényegi különbséget a között a két mondat között, hogy megfolyt a festék, M-E-G-F-O-L-Y-T, és a között, hogy megfolyt a festék, M-E-G-F-O-T. Nem lát semmi különbséget. Tökéletesen hajlandó elképzelni bármilyen azonosságot. Gondolkodási módszerét az A egyenlő A egyenlő A egyenlő A egyenlettel lehetne leírni. És az persze őrültség.